Orsi, neked volt egy elég komoly kutyás kihívásod az elmúlt időszakban, te idézőjelbe téve megörököltél egy elég viselkedés problémás kutyát. Ez konkrétan miről szólt ez a sztori röviden?
Röviden ez a sztori arról szólt, így hogy igazad van, egy volt párkapcsolatomból ott maradt a kutya, viszont körülbelül egy olyan, én körülbelül 2 éves volt, Ribizlinek hívják, fekete Ribizli, és mikor megörököltem Ribikét, akkor ő ilyen menekülős, 3-4-5 négyzetméteres karámba volt, addig 2 évig. Én megpróbáltam őt elvinni sétálni, az első séta az úgy nézett ki, hogy én vérben fürödtem, mert 5 méternél meglátott egy macskát, én majd milyen jó fej vagyok, hámot rakok rá, és akkor mi megyünk sétálni, első próbálkozás, hogy jaj, szegénykét, nehogy megfolytsam ugye a folytónyakörvel, mert hát ugye nehogy már valami baja legyen a kutyának. Nem, meglátott egy macskát, életében nem volt kint az utcán, végighúzott az aszfalton. Ez volt az első próbálkozásunk. A második az viszont nagyon szökös és nagyon morgós volt. Megcsinálta azt például, hogy kimentünk sétálni, neki ment más kutyáknak, megsimogattam őt, próbáltam őt nyugtatni, rám is rám mordult, és akkor jött a Best Kutyaiskola, akiknek nagyon sokat köszönhetek, 1,5 évig jártunk tréningre, és igazából én szerintem ezt üzenem az összes olyan gazdinak, aki olyan volt, mint én, hogy jól kütyütyük a mutyika, igazából nem a kutyával volt ott a baj, hanem velem. Illetve az előző helyen, ahol volt, ugye volt páromnál, mert egy állatnak, pláne egy ekkora labradornak és egyébként minden állatnak szüksége van a térre, szüksége van arra, hogy az energiáit lemozogja, levezesse valahogy. Én ezt úgy nagyjából megtanultam, naponta 2-3-szor, amikor van időm, akkor elmegyünk sétálni, és megpróbálom őt nem gyerekként és nem babaként kezelni. Ugye majd én igazából ezekre a dolgokra jöttem rá, hogy alapvetően, amikor egy kutyával baj van, az legfőképpen én azt gondolom, hogy a gazdával van baj.
És akkor most hogy haladtok rehabilitáció terén?
Köszönjük szépen, jók vagyunk, már nem morog meg. Én azt gondolom, hogy bár szerintem ő érzi, hogy a bevésődés nálam van. Tehát amikor úgy nyúlok hozzá, eddig úgy volt, hogy a fejét nem lehetett simogatni, mert abban a pillanatban ugye láttam, hogy így bemerevszik, és akkor már ment a morgás, és akkor én meg így, Jézus, atya, Úristen, hát azért mégiscsak egy labrador. És de most ezt most például egy éve nem csinálja már. Úgyhogy én abban bízom, hogy remélem, hogy valamit elértünk.
Kérdeztetek valamit?
Igen, kettő.
Ez a hogy maradt rád? Tehát miért maradt rád? Tehát volt egy tulajdonosa. Tehát
igen,
miért
igen, a volt párom.
Róla, ő megmentett. Hogy került?
Hát igen, ez egy érdekes sztori. Abban a pillanatban...
Mert a felelősség az övé, azért kérdem.
Igen, de abban a pillanatban, amikor legelőször találkoztam ezzel a jószággal, amikor bemutatott a fiú a családjának, mondta nekem, hogy ne nyúljak hozzá, ne csak menjek, mert hamis. És az első pillanatban az volt, hogy beléptem a kapun, és azt éreztem, hogy ez a kutya, nekem ő vele valami dolgom van. Nem morgott meg, érdekes mód, akkor nem morgott meg, viszont utána valahogy ez mégis így alakult. Lehet, hogy gyerekkölyök korában ahonnan elhozták. Lehet, hogy ott bántották, vagy én nem tudom,
de... Tehát ő befogadta már eleve egy ilyen felnőtt korában? Igen.
Nem, kölyök korában.
Kölyök korában. És ott nőtt föl a kutya egy ilyen zárt
egy zártabb karámban, igen. Volt ő mozgatva, tehát ki lett futtatva jobbra-balra, tehát volt vele mozgás valamilyen szinten, de az intenzív nagy séta az nem történt meg. És azért, amikor én elviszem őt sétálni, akkor egy séta úgy indul, hogy 1 óra. És akkor viszem a kis labdáját, amit nagyon szeret, én azt dobálgatom neki, hogy fusson, mozogjon.
Ebben most Sári fog megerősíteni, hogy a kutyáknak a mentális lefárasztása és a lábának a lefárasztása között azért van különbség.
Igen, ez pont ezen akadt meg a fülem, hogy úgy mondjam.
Ezt is néztünk.
Igen, hogy a mozgás. Nagyon fontos a kutyáknak a mozgás, de kevés. Tehát különösen azoknak a kutyáknak, és ha tényleg labrador van a kutya ősei között, igen, akkor ez egy vérbeli munkakutya. A nagyon fontos, hogy mentálisan is le legyenek fárasztva.
Ezt hogy érted? Mit csináljak vele?
két szinten lehet igazából mentálisan lefárasztani
most
a kutyákat.
Most már 10 éves, azért azt el kell mondanom, hogy nem fiatal a kutya.
De akkor is.
Igen.
Akkor még ugye, inkább.
Van az a kör a kutyáknál, amit így nagyon egyszerűen szoktunk nevezni, hogy vannak ösztöneik. Például az, hogy meglátja a macskát és elszalad a macska után, az általában abból fakad, hogy egykor az ősei kisebb vadakra vadásztak, tehát ez egy zsákmányszerző ösztön. A labradoroknak van ugye egy nagyon erős szagló ösztöne, hogy úgy mondjam, szeretik használni az orrukat.
Azt látom,
és igen, akkor ezek szerint ez meg van erősítve. És kicsit tudománytalan megfogalmazás, itt mindig igyekszem balanszírozni a tudományos meg a kiképzői minőségem között, de vannak ilyen energiák a kutya idegrendszerében, és ezeket, ha le tudja vezetni, az ember sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. De például a játéknál is ez egy nagyon jó segítség, hogy nem csak eldobod neki a labdát, hanem megtanítod, hogy a labdát elrejted, és ő keresse meg.
Sokkal sok. Is csinálni.
Akkor az nagyon jó.
Igen.
Nem tudom, ez mennyire igen. volt eddig tudatos,
nem
vagy,
volt
vagy
tudatos,
intuitív.
Nem volt tudatos, vele. Úgyhogy...
Ez egy nagyon-nagyon fontos adalék a kutyának. Igen. A másik, amit tényleg mentális lefárasztás, tanítás. Uh-huh. A kutyaiskában biztos sok dolgot igen. tanultatok, igen. az ő fekszik-től kezdve akár igen. a trükkökig.
Meg kell kerülnie engem, akkor ott kell maradni, akkor be kell őt hívni.
Igen, és ez mind-mind ilyen... nem csak azt építi, hogy a kutya engedelmes legyen, ahogy hagyományosan szoktuk mondani, hanem ez öröm a kutyának.
Tényleg?
Igen, igen. Tehát a kutyáknak, a kutyák jelentős részének, kivéve az ilyen nagyon extrém, önálló fajtákat, uh-huh. de azért ők is behúzhatók ebbe a csőbe, hogy úgy mondjam, de nekik az, hogy a gazdával együtt dolgoznak, úgy szoktunk mondani, hogy közös akcióban vesznek részt, ez egy nagyon nagy öröm, hiszen falka állat.
Imádom.
Neki a falkája, a családja tulajdonképpen uh-huh. a gazda, és ők igénylik is ezt. De én azért szeretem ennyire a kutyát ma a nagyvárosban, hogy velünk van, uh-huh. mert minket is arra kényszerít, hogy térjünk vissza oda, hogy már pedig, ahol együtt élünk egy családban, akár falkát is mondhatnék, de tényleg a család is, család talán egy pontosabb kifejezés erre, ott tudjunk egymásra időt szánni.
Uh-huh. És szánunk rá? És úgy tekintünk rá? Mert oké, hogy nagyon sokan tartanak nagyvárosi közegben kutyát, és akkor most nem menjünk abba bele, hogy aki falun tart kutyát, és kiteszem az udvarba, és azt hiszem, hogy neki tök jó, mert egész nap el van magában, de szánunk-e rá időt? Tudjuk-e azt egyáltalán, hogy kéne vele foglalkozni?
Mi azt látjuk, így oktatók is, akikhez bejönnek a kutyák, hogy nagyon sokan ezt még nem tudják. Úgy érkeznek a gazdák.
Gondolom, ugye, meglepődtem igen. volna, hogyha más
mondasz. Tartom, lemozogja magát,
igen,
sokan
igen.
ezt gondolják.
Ugye az egyik, ami ott a Ribisli-nél is az igen. előző életében kvázi felmerült, hogy neki van egy kifutója, ahol el van, neki igen. az bőven elég. Mert
de nem volt
van a
neki
kertben.
Elég egyébként, és ez tényleg ez van, hogy én nem tudom, hogy lehet-e ilyet csinálni, de a médiának van hatalma, tényleg csak azt vállaljon be állatot, pláne kutyát, akinek van ideje vele foglalkozni, mert különben annak a jószágnak ez büntetés.
És nem Ali. Mindegy, és itt nagyon fontos, igen. és Ári talán ebben meg tud erősíteni a fajta választást.
Igen.
Tehát ugye gyakorlatilag, ha valaki kutyát akar, akkor az életmódjának, az anyagi helyzetének, igen. mindennek megfelelően meg fogja ő találni azt a fajtát, ami a legjobban illeszkedik az ő életmódjába, csak nagyon sokszor ugye nem így választanak.
Nekem igen. van még egyébként két kis havanyézem is, és tökéletesen el vannak, tehát hogy így abszolút...
És ők együtt vannak.
Igen, együtt vannak. Nagyon érdekes, amikor a 3 kg 70 dekás Arturkám a 42 kilós Ribizlit úgy rendre utasítja. Azért az úgy az eleinte, ugye amikor Ribizli velem maradt, akkor egy kicsit megijedtem, hogy na ebből mi lesz, akkor én ott álltam, és rájöttem arra, hogy a kutya tulajdonképpen az én energiámat érezte, hogy én be vagyok parázva azzal, hogy mi van, és utána rájöttem arra, hogy végül is nem fog, tudom azt, hogy nem fog benne kárt csinálni, mert nem tudom, én ezt valahogy úgy éreztem.
Ez sokszor egy két kimenetülő dolog. Tehát a megérzések egyébként nekem az a tapasztalat, sokszor segítenek. Nagy testű kutya, ha az ember nem ismeri, és kis testű kutya találkozásánál mindig vigyázni kell. Uh-huh. Tehát ott a gazda az, akinek tényleg oda kell igen. állni, és akkor igen. ha ismerem a kutyák kommunikációját, látni fogom.
Persze.
Hogy milyen kimenetele lehet a dolognak.
Szerinted egy átlag laikus kutyatartóknak hány százaléka ismeri a
pont ezzel folytattam volna, hogy ha nem ismerem, és a legtöbb esetben ez a helyzet, akkor viszont a nagytestű kutya tulajdonosának, és ugye te voltál most ebben az esetben mindkét kutya tulajdonosa, de a nagytestű kutya tulajdonosának a felelőssége,
persze.
hogy inkább visszatartsa kutyáját, mert potenciálisan ő veszélyes.
Viszont az egy nagy kérdésem van, hogy ott, ahol lakom, ott van körülbelül egy olyan 2-3 domináns hím. És nem tudom, hogy miért, tehát hogy mit lehetne esetleg velük úgy csinálni, hogy például a Ribizli, amikor dörög, akkor szökik. De állítólag ez egy labrador tulajdonság, hogy ők nagyon szökősek. Ez létezik, ez igaz?
Ez is Én nem ismerem vagy? Így a labradort, a beagle-ről ugye mondják, pedig abszolút, mindenki igen. családi kutyának akarja venni a beagle-t.
És a legnehezebben tartható fajta.
Önállóságra lettek tenyésztve a beagle kutyák. A labrador az együttműködésre lett alapvetően tenyésztve. Uh-huh. Az más kérdés, hogyha nem kapja meg pont ezt az együttműködési lehetőséget, amiben ő jól érzi magát, uh-huh. tehát amilyen Ribizinek az előélete lehetett, akkor ő is rá tud szokni arra, hogy szökik, mert az sokkal jobb élmény neki.
És mit csinálják? Hát szétrágja a kerítést, tehát már nem győzöm ott tódozni-fódozni.
Tényleg,
és már most is így nézem az időjárást, és olyan vagyok, mint valami meteorológiai előrejelzés én magam, mert úgy megyek el tanítani, hogy közben nézem így a felőt, hogy honnan jön izi, hogy esetleg várható-e szökés mára.
Mm-hmm. Úgyhogy, időjárás függő?
Igen, tehát konkrétan a szilveszteri duroktatás és a dörgés. Na, ő akkor nem lát, nem akkor hal és megy.
Itt mindig azt érdemes látni, hogy az ilyen viselkedés problémáknak többféle belső motivációja lehet. Igen. És ha azt látod, hogy időjárás függő, igen. vagy tipikusan a szilveszteri igen. petárdázással függ össze, akkor az ő szeparációs szorongásnak a következménye lehet. Ez az egyik legnehezebben orvosolható viselkedés probléma, nagyon összetett irodalma van. Tehát nem hiszem, hogy ezt akár így láthatnomban főleg uh-huh. meg lehetne válaszolni. Uh-huh. Főleg egy kerti kutyánál, uh-huh. ott alapvetően azt szoktuk javasolni, hogy ne legyen kertben a kutya, hogyha várható, hogy bármilyen dolog kialakul, mert ott nincs lehetőséget kontrollálni, vagy akár segíteni a viselkedését.
Hogy érted, hogy ne legyen kertben a kutya?
Hogyha bejár a lakásba, akkor legyen addig bezárva. Nagyon sokat tud segíteni,
úgy
hogyha van egy...
Úgy szoktam a fürdőszobába, beszoktam uh-huh. őt egyébként zárni, amikor milyen elmegyek, de amikor mondjuk 7-8 órát vagyok el, akkor...
Hát akkor az nekem és kenel, olyan... mondjuk egy kis kenel.
Van kenele is, de onnan is szökik. Tehát megy. Én nem láttam ami még ilyet, én konkrétan megnéztem, mondták a szomszédokon, biztos, hogy ez nincs így, de hogy helyben nekifut, és amikor még nem volt a garázson tető, mert ez egy külön épület, fölugrott a sóderra, a sóderről dobbantott egyet, mint egy kenguru, fönt balettozott a nem vasbeton pillér, mi annak a neve, zsalukő, majd onnan dobott egy 1,80 méterről egy ilyen ugrást, és ment. Tehát, hogy szerencsétlennek tényleg így egy-két helyen, így, tehát látszódnak az elmúlt 10 évben a szökési sérülések. Volt, hogy mikor elmentem, és akkor mintha megkötöttem őt. Tehát így hámra kötöttem, innen addig tekerte magát, amíg majdnem felakasztotta, és a szomszéd szedte le. És mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy most is azon kutyapanziót keresek, mert minden panzió ott a környékünkön tele van. Haza szeretnék utazni hétvégén a családomhoz, és a Ribizli lehet, hogy tehát ha nem tudom őt hova rakni, akkor lehet, hogy nem tudok menni. Tehát, hogy
ez így egy nagyon jó kérdés, nagyon és kíváncsi lennék a véleményedre, mert óriási problémát okoznak ugye főleg vidéken ezek az úgynevezett szökős kutyák. És ez mondjuk veszélyesség, tehát közbiztonság szempontjából igen. is. Most ne egy ilyen olyan esetről beszélünk, amikor azért szökik, mert fél és igen. kifut a világból, hanem mert mondjuk ott sétáltatnak egy kutyát, kiszökik, megtámadja, rengeteg ilyen baleset van. Most ugye a jogszabály előírja, hogy az állatot úgy kell tartani, hogy ne szökhessen el. Igen. Tehát elvileg, hogyha kiszökik a kutya, csinál egy kiszalad az útra, a balesetet okoz, megharap valakit, akkor azt ugye a tulajdonosnak a felelőssége, tehát uh-huh. a tulajdonos mondják felelősségre. Én ugye ilyenkor elég kemény szoktam lenni, mert én mindig megmondom, hogy úgy kell tartani egy kutyát, hogy az ne szökhessen ki. De tisztában vagyok vele, hogy tényleg vannak olyan esetek, amikor egyszerűen, ahogy te is mondod, tehát önveszélyessé válik, mert a tetőig fölmászik. Tehát ilyen esetekben mi lehet a megoldás? Mert valami megoldást kell találni, mert nagyon sokszor olyan kutyák szöknek, akik azért szöknek ki, mert...
Rossz
ölni akarnak.
Közt vannak mondjuk tartva.
Nem is az, hogy rossz, nem foglalkozik vele annyira gazdája, és vadászni akar, és levadásza a sétáltatott kiskutyát, a kisgyereket, a szomszédnénit, aki megy haza a frissen vásárolt hússal, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly és valós veszély. Mit lehet ilyenkor csinálni?
Szerintem amennyire lehet külön kell választani megint csak a motivációt, tehát hogy miért uh-huh. szökik a kutya, és hogy milyen háttere van a gazdának. Azt kell mondjam, ott van a jó hiszeműség, mert te esetben egyértelműen azt érzem, hogy meg szeretnéd akadályozni, hogy szökjön a kutya, mindenki. Csak van
tehát
egy Houdini géneket van. Hordozó kutyának
Houdini
az árkonnan.
Hát olyan, simán.
Ismertem Houdini nevű kutyát, nem értem, hogy volt így elnevezve. Kis pici fekete. Szóval ebben az esetben valahol ez egy tanulási folyamat, megpróbáld a legjobb lehetőségeket megtalálni, biztos, hogy lesz egy-két hiba, amikor a kutya mégis megszökik. Vannak olyan dolgok, amik nem kivéthetők, itt bízunk benne, hogy nem okoz balesetet. Más kérdés, hogyha van egy olyan kutya, amelyikről tudja mondjuk a környék, hogy veszélyes, figyelmeztetik a gazdát, mert nagyon sok ilyennel találkoztunk, én személyesen találkoztam szintén ilyen esettel, és ennek ellenére a gazda nem tesz semmit. Tehát itt van az, amit szoktál emlegetni, Kinga, hogy nem érzem ennek a jogi alapját, hogy hogy lehetne az ilyen gazdákat megfogni.
Megvan a jogi alapja, gyönyörű jogszabályaink vannak, nagyon jók, világviszonylatban kiemelkedően jók az állatvédelmi jogszabályaink. Csak egészen egyszerűen a betartás, betartatás.
De nagyon sok ember nem tudja. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy állatot az ember örökbe fogad, vagy az állatkereskedésbe megvesz, vagy bárhol, ahhoz kell ennek a, most csúnya ezt mondani, egy használati útmutatót, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez.
Vagy akár egy vizsga előre.
Igen, de szerintem, tehát, ahogy szokták például mondani, a jogszabály nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. Tehát ez olyan dolog, mintha én vennék egy autót, mindig ezt szoktam mondani, és otthon megtanítana valaki vezetgetni, beülnék az autóba, igen, és vezetgetnék. És akkor megállít a rendőr mondjuk 15 év után először, nincs jogosítványom, mennyire fogja érdekelni őt az, hogy adott esetben mondjuk úgy vezetek, mint egy autóversenyző. Tehát ez ugyanolyan dolog, amikor valaki kutyát tart, és akkor kiszökik a kutya, esetleg egy állatvédelmi bírságot, vagy valamilyen szabálysértést követett el, ő megbírságolják, és azt mondja, hogy nekem nem mondják már meg, hogy tartsam azt a kutyát, mert hogy én 30 éve tartok kutyát, és sokkal jobban értek hozzá, mint akárki. De ettől még van egy jogszabályunk.
Ezért mondom, hogy be kellene tartani. Így van, de a betartás az csak akkor működik, ha az ember tud róla. Tehát tényleg ez, hogy a kutya iskola, az ne csak a kutyáknak legyen, hanem legyen egy kiképzés az embereknek, úgy, mint ahogy elmegyünk vezetni az autót,
mert azt tudja,
és legyen
mindenki,
jogosítvány. Igen, tehát legyen
de,
egy kötelező.
De miért tudják? Azért tudják, mert olyan büntetések vannak. Tehát itt, hogyha a szankciók meg lennének, és ugye itt a médiában megjelenne, hogy XY-t megbüntették 500 ezer forintra, mert kiszökött a kutyája a közútra, valaki elkapta a kormányt emiatt.
Ne legyek az 500 ezer forintos büntetés.
De egy ilyen megjelenne a médiában, akkor sokan azt látnák, hogy hoppá, persze, hát hogyha az én kutyám is szökik, igen, hoppá, és akkor ez szerintem egy-két év alatt végig menne, csak sajnos a magyar ember rendkívül kreatív, ha jogszabályok megkerülésére
van szó. Meg annak kéne szerintem bekerülni a köztudatba, ami az autóvezetésnél magával az autóval érkezett meg, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát senki nem úgy születik, hogy tud autót vezetni, hanem azért meg kell tanulni az alapokat.
Csak az állattartás a
sajnos. Az állattartásról.
Nem, mert azt szeretünk állatot tartani, és onnantól kezdve azt hiszük, hogy tudunk is. Közben meg nem.
Csak nem mindegy az, hogy majmoljuk a szeretetet, és utolgatjuk azt az állatot, vagy neveljük rendesen, mert azért ez egy kicsit más.
És ez idő, energia.
Az.
Pénz.
És meg nagyon-nagyon sok minden.
És ne akarjuk a felelősséget mindig ásra tolni. Tehát én nekem a égnek áll a hajam, amikor azt mondja a tulajdonos, hogy én nem ivartalanítatom a kutyám, majd ha az állam támogatja, akkor ivartalanítatom. Meg ilyenek. Tehát ez a felelősségátolás. Tehát vegyük tudomásul, hogy az állattartás majd luxus hobbi. Iszonyú sokba kerül. És ezt annak kell felvállalnia, vagy fizetnie, aki felvállalta az állatot. Sajnos.
Ez így van.
Egyébként, Orsi, neked volt azért olyan pont, amikor azt mondtad, hogy megbántad, hogy ribizli? Vagy nem, hogy akkor azt mondod, hogy lemondasz róla, nem, hogy akkor mégiscsak, hát azért neked van egy elég zsúfolt szakmai életed. Életem. Tehát neked nem az van, hogy reggel 8-kor bemész a hivatalba, vagy akárhova.
Egyrésztről viszont ez azért jó, mert egyébként a magam ura vagyok. Tehát, hogy ugye...
De hát akkor is. Igen. Tehát ebbe beleilleszteni úgy egyébként kutyát, akivel minden rendben van, akár egyet is, az is nehéz tud lenni. De most, hogy beteszel két kutyát, meg még mellé beteszel egy olyat, aki tele van zsúfolva mindenféle berögzült személyiségzavarokkal, az úgy nem.
Szeretem a kihívásokat.
Hát akkor jó, akkor te ezt
nem sokan vállalták volna.
Én megmondom őszintén, hogy szerintem se sokan vállalták volna, de én azt gondolom, hogy én nem tudom, nekem nincs gyerekem sajnos. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk van valakinek egy problémásabb gyereke, meg genetikusan, vagy így most az ember lemond róla. Én úgy fogom fel, hogy ő egy élőlény, ő hozzám került, ez egy életfeladat, és meg kell oldanom, és azon dolgozom nap, mint nap, hogy szebb legyen az élete, hogy jobb legyen az élete, és ezáltal az enyém is, hogy ne kelljen néznem, hogy mikor fog dörögni, meg villámlani, mert menni fog. Egyébként már lényegesen sokkal jobb. Most találtam megint a kerítésen három lukat, úgyhogy ha ma holnap délelőtt pont van egy kis szabadidőm, úgyhogy megvan már a kerítéselem, és megyek és megcsinálom. Tehát, hogy ez
jó,
van.
Jó, de hát ez egy felelős állattartó gondolkodás.
Igen,
igen. És ezt csak azért kérdeztem így meg, mert oké, te szereted a kihívásokat, tehát ez neked pont egy ilyen megfelelő szituáció volt, mert
könnyebb
akkor ezt még élvezted is.
Könnyebb lenne, de nem adtad fel. De ez van. Tehát...
Ja, és egyébként humán szempontból, amikor valakinek a gyerekével problémája van, viselkedés problémája van, akkor általában azt szokták mondani, hogy mert az óvónő, mert az iskolában nem nevelik meg, meg stb. Tehát az emberek nagyon nagy részében azért a hárítás, az mindig megvan.
Felelősség áthárítás.
Mindenki hibás, csak én nem. És ezt azért kérdeztem meg, hogy benned ez felmerült-e, mert egyre többször kerülnek elő olyan sztorik, hogy menhelyekre azért visznek vissza a kutyákat, mert hazaviszem, lövök 2-3 szelfit, fölnyomom Facebookra, Instagramra, begyűjtöm a lájkokat, meg a szívecskéket, hogy én milyen frankó vagyok, hogy én egy állatnak segítek, és az az állat az adott esetben 3-4 nap múlva megy vissza a menhelyre. Mert lehet, hogy agresszív, mert félős, mert bepisilt, mert így viselkedik, úgy viselkedik, amúgy viselkedik, és azoknál is, akikben van egy nagyon pozitív érzelmi töltés, és nagyon akarnak segíteni, azok is nagyon-nagyon félre tudják ezt az egész dolgot vinni. Tehát ez egy olyan dolog, amiben nagyon sokan nem gondolnak bele.
Hát akkor itt most azt mondanám, hogy egy pszichológiai teszten kéne végigmennie szerintem egy gazdinak, amikor bemegy egy menhelyre és örökbe fogad valakit, mert szerintem már el se kellene vinnie. Tehát én biztos vagyok benne, lenne egy menhelyem, akkor csinálnék egy olyan tesztet, és csak akkor adnám oda a kutyát, hogy azoknak a tesztet. Igen?
Persze,
és például... mégis viszik, és mégis.
De hogy nagyon érdekes,
hogy nem elég szigorú az a teszt.
Nem, de például az Illatos úti telepen, ott egy ilyen nagyon egyszerű tesztet kell kitöltenie, nem pszichológiai teszt, de
egyszerű,
hogy egyáltalán
igen.
Tisztában van azzal, igen. Hogy mivel kell táplálni a kutyát, stb. És nagyon sokan fel vannak háborodva. Tehát ebből látszik, hogy itt a hozzáállással van probléma.
Hát mert tudják, azért vannak felháborodva, mert tudják, hogy nem tudják
persze,
betartani.
De hogy úgy ez... mennek oda, hogy nem elég, hogy kihozom azt a kutyát, nem. Még itt ezt. Nem elég. Nem tehát elég. Ez abszolút a hozzáállást mutatja.
Megint egyébként ennek a társadalmi rózsaszínködnek egy vetülete.
Az, abszolút. Igen. Abszolút, hogy nem fogja föl. És bocsánat, egy nagyon érdekes, tehát például, hogy mennyi. Nekem volt olyan, hogy egy nagyon távoli ismerősöm felhívott, hogy kinézett ott egy kis kutyát, tehát ez a tipikus kistestű, hófehér, keverék, tündi-bündi cuki, és vannak rá 15-en. És hogy ő nagyon szeretné ezt a kutyát, és hogy nem tudnék-e segíteni, mert hogy ott biztos van ismerősöm. Hát mondom, nem tudok segíteni, ki kell tölteni azt a tesztet, és annak fogják odaadni, akinek a legjobban sikerül. De hogy ez így nem korrekt, hogy próbáljam már megelintézni, hogy ő kapja meg, mert hogyha ő nem kapja meg, akkor ő teljesen kétségbe fog esni, és már nyugtatókkal fekszik le, mert ő annyira szeretné a kutyát.
Most egy ilyen embernek kutya?
Így van, tehát ez tipikusan
az a...
És akkor mondtam neki, hogy figyelj, akkor menj el pszichológushoz, és kezeltesd magadat, persze rögtön megharagudott sértődés lett a vége, én azt tudom mondani, hogy nem is baj, hogy ha ilyen ember nem tartja, csak hogy ez a hozzáállás.
Igen. Van egyébként ennek egy másik véglete, és erre jutott eszembe. Egyre többször hallok ilyet, hogy valaki nem kap kutyát, mert mondjuk ő kertben szeretné tartani, de egyébként foglalkozik vele, és mondjuk egy budit szeretne örökbe fogadni, tehát nem egy kifejezetten lakáskutyát. Vagy a legutóbbi, hogy nem kapott kutyát valamelyik állatmentő szervezettől, mert hogy ő valahol az emeleten szeretné tartani, és hogy ne lépcsőzzön a kutya. És valahol megértem a kutya típusától függően, de mondjuk egy olyan kutya, amelyiket egyébként föl tudja venni, tehát néha érzek itt is csúszásokat.
Jó.
Biztos, hogy nehéz.
Ha megnézzük a másik oldalt, most gyorsan elmesélem, és ez viselkedés problémákba beleillik. Egy ismerősöm keresett meg, hogy ismerek-e valakit, aki javarészt multipusú terrierek rehabilitációjával foglalkozik, mert kihoztak a menhelyről, valamelyik menhelyről kihoztak egy, hát egy olyan, szerintem ilyen egy-másfél éves talán szuka, lényegtelen az egész, a kutya az teljesen alulszocializált volt, agresszív volt, ment neki, volt otthon már kutya, azt terror alatt tartotta, nem tudták kivinni az utcára semmi, és kiderült, hogy mondta nekik a menhely, hogy hát akkor vigyék vissza. És kiderült, hogy ők voltak az ötödik vagy a hatodik gazdái. És ők nem, azt mondták, hogy ők nem fogják visszavinni, mert oké, hogy ők értenek valamelyest a kutyákhoz valamilyen szinten, de most, hogyha ez a kutya egy olyan helyre fog kerülni, ahol még annyira se értenek hozzá, hát az egy abból tragédia lesz.
Miért kell megmenteni ezt a kutyát, és most nem leszek népszerű? a szakmai állatvédelem, miért kell mindenképp ezt a totálisan, esetleg szocializálatlan, nevelhetetlen, még egy szakértői
kézben,
és egy szakértői kézben szerinted ez egy olyan kutya, ami esetleg nevelhető?
Nem nézte meg senki. Nem. Tehát volt egy kutya, aki azt kiküldtek azért egy trénert, akivel azt kellett csinálni, hogy valami, mit tudom én, valami lerakott kannák között kellett szlalomozni a kutyával. Az kötve hiszem, hogy rehabilitáció. Nekem van ismerősöm, aki ilyen kutyáknak a rehabilitációjával foglalkozik. Én simogattam viadaloztatott, mentett kutyát, feküdt a hátán, simogattam a hasát, a gazdája azt teljes mértékben kontrollat tudta tartani, tehát nem volt vele semmi gond. Tehát nem az volt, hogy meg lett próbálva, hanem az, hogy ott van egy viselkedés problémás kutya, amivel úgy egyébként maga a menhely se tudott mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy nekem van egy olyan kutyám, ami rossz kezekbe kerülve, akár emberek életét is veszélyezteti.
De te például meg tud állapítani? Tehát mondjuk egy ilyen kutya hozzád kerül.
Van ennek egy szubjektív vetülete, tehát aki már sok kutyát látott, akár ilyen jellegű kutyákat, ott azért elég jól meg lehet jósolni, hogy a kutyának milyen a viselkedése, de például külföldön, Németországban van erre rengeteg példa, nagyon precízen kidolgozott tesztek vannak a menhelyi kutyák tesztelésére, és én például ezt is hiányosságnak érzem, hogy nincs objektíven fölmérve az itteni kutyáknál, hogy melyiknek milyen akár az agresszió hajlama, az energia szintje, az agresszió hajlam mondjuk a lényeg ebből a szempontból. Úgyhogy ilyenkor fordul az elő, hogy ilyen kutyák kikerülhetnek egy hozzá nem értő gazdához. Mert azt állítom egyébként, hogy ha hozzáértő kezekbe kerül egy ilyen kutya, aki rá tudja szánni az időt, energiát, akkor 95%-ban rehabilitálhatók. Amelyik nem rehabilitálható, ott valamilyen idegrendszeri elváltozás.
De olyan fontos lenne, hogy ilyenekről is beszélni, ugye, hogy szó volt, hogy nem tudják a tulajdonosok, mert az áll az embereknek a fejében, hogy ha menhelyről fogadunk kutyát, az biztos, hogy csak jó lehet, mert olyan hálás lesz. És azért ez nem teljesen...
Egyrésztről. Viszont azok a berögződések, ami miatt ugye menhelyes kutya lett, azok a sérelmek, amit szerencsétlen jószág ugye belül átél, azok szerintem, hát biztos,
hozza
hogy van
csomagban.
Feladat. Bizony.
Igen, ez rózsaszín felhős megítélése az egésznek az nem jó. És most nem azt mondom, nagyon hogy ne jó. Hozzunk ki menhelyről kutyát, mert hát persze, az handicapes, hanem ezzel tisztában kell lenni, mert különben egy csomó más problémát okozunk. És azért mennyire másabb, Sári, az, hogy nekem van egy kutyám, akit az elejétől kezdve elkezdek nevelni, akár jól, akár rosszul, mert azért elég sok viselkedés problémás kutyát látunk mindenhol szerintem. És mennyivel komplexebb dolog az, hogy van nekem egy úgy egyébként évek alatt elrontott, rossz bevésődésekkel rendelkező kutyám, és azt szeretném valahogy ebből az egész dologból kimozdítani.
És 10-szer annyi energia meg pénz. Tehát ez ott kezdődik, hogy ha már kialakult a viselkedés probléma, sokkal-sokkal nehezebb korrigálni, mint hogyha kölyök korától kezdve tudatosan úgy neveljük a kutyát, hogy ne is alakuljon ki. Mi ezt minden felületen igyekszünk hangsúlyozni. Sajnos személyes tapasztalatom is van arról, hogy nem egyszerű, pont szomszédunkban egy kuvasz keverék kutyát sikerült venni a 86 éves néninek, társnak, és most jutottak el oda, hála Istennek, hogy azért elkezdték már a 3 éves nagytestű pásztorkannal akkor a terápiás foglalkozást, hogy a kutya visszailleszhető legyen egy rendes társadalmi életbe. De sokkal több idő és energiabefektetés ilyen esetben, arról nem is beszélve, hogy eleve egy abszolút nem tudatos fajta választásról van szó.
De tehát egy az egyben ugyanarról van szó, tehát teljesen, hogy valaki egy fajta tisztát akar kölyök korától, vagy akár egy menhelyről hoz ki, itt nagyon fontos, hogy tisztában legyen, vagy milyen célból tartja. Csak hogy ugye nehogy az jöjjön, vagy úgy tűnjön, mint hogyha ha nem volnánk menhelyről befogadó pártiak, mert ugye szó sincs erről.
Szerintem ez inkább... nem feltétlenül az, hogy menhely. Én azt gondolom, hogy az ember, hogyha egy állatot örökbe fogad, legyen felelőssége. Tök mindegy, hogy menhely, nem menhely. Tudja azt, hogy ez mivel jár.
Ez az, ami hiányozni
igen,
szokott.
És ez hiányzik.
Tisztában legyek. Nem, és egyébként megfektessen bele az energiát. Tehát egy kutya azért nem olyan, mint egy okostelefon vagy egy tablet, amire előre föl vannak installálva az applikációk, és akkor bekapcsolod.
De hogyha amennyi időt nyomogatással tölti az ember, ha azt az állatra fordítaná azt az időt, akkor szerintem mindenki jól járna.
Á, mai világban mindenki elfoglalt.
Rohanó világot
élünk. Én nagyon kivagyok ettől.
Kutya meg szanaszik.
Amiket látok, igen.
Igen. Tehát most, hogyha az embernek van egy teljesen jó idegrendszerrel rendelkező párhetes kutyája, abba is időt kell belefektetni. Tehát ezek nem készen kapott dolgok. Tehát az, hogy egy kutya az okos, meg úgy egyébként ki van hozva belőle az, ami benne van, mint potenciál viselkedés szempontjából, abba az időt az bele kell fektetni. Tehát az nem attól lesz a kutyám hű de jó, hogy tök jó fotókat csinálok róla, amikor éppen cuki, és föltolom őket az internetre, hanem az, hogy foglalkozok vele. És ugye tényleg, hogyha arról van szó, hogy kihozok egy menhelyről, mástól fogadok örökbe egy olyan kutyát, akit előtte nem ismertem, nem tudom azt, hogy milyen szituációban, milyen ingerre, hogy fog reagálni, akkor igenis vegyem azt figyelembe, hogy lesznek meglepetések. És azok kell foglalkozni.
De azt sem felejtsük, hogy mondjuk ami az egyik családban teljesen elfogadott mondjuk, az mondjuk egy másik családban, az állattól, az egy hibás viselkedésnek titulálják. Tehát most például arról, hogy valahol mondjuk fölúrik az asztalra a kutya, teljesen helytelen, de mondjuk fölúrik az asztalra morzsákat, vagy bármit lesz, most egy ilyen kutya bekerül mondjuk egy menhelyre, és elviszi valaki, és a kutyának meg teljesen természetes, hogy fölúrik az ágyra vagy az asztalra, ő pedig ugye ezt egy viselkedő. Tehát ezért lenne nagyon fontos, hogy amit befogad kutyát, tökéletesen tisztában legyen vele. Tehát még emberek között is, ugye, amikor elmegyünk máshoz vendégségbe, akkor is sokszor érezni, hogy mások ugye a viselkedési normák, tehát minden, most ugyanez a családban szocializálódott kutyánál is ugyanúgy látható.
Én egyébként pont emiatt, meg részben amiatt, amit említett, hogy a magyar állatotthonok és menhelyek szintjén nincs igazán kidolgozott, mondhatnám minőségbiztosítási, de felmérési rendszer a kutyák viselkedését megismerésére. Én, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy honnan fogadjon örökbe kutyát, olyan állatmentő szervezeteket szoktam javasolni, ahol ideiglenes befogadónál vannak a kutyák. Tehát kvázi van
kikerül egy családi környezetbe,
ott az ideiglenes befogadónak van ideje és lehetősége megismerni a kutyát.
És tudja,
és sokkal pontosabb
vannak.
Leírást tud adni a jövendőbeli gazdának arról, hogy milyen ez az a kutya. Jó. Egyébként nekem van is egy olyan elképzelésem, nagyon jó átfolyási rendszert lehetne abból kialakítani, lenne egy ilyen együttműködés, hogy ezek a kutyák, hogyha kikerülnek gazdákhoz, a menhelyekről ezek a szervezetek tudnának fogadni újabb kutyákat. Tehát ugye ez a kutyáknak is egy jó átmenetet jelent, ez például egy lehetőség. Hosszabb távon viszont szerintem mindenképp ki kéne dolgozni egy olyan felmérési rendszert, ami külföldön ismert, a kutyák agresszióhajlamának felmérésére a menhelyeken, stb. Nehéz téma. Főleg az USA-ban sokszor a másik végletben van elcsúszás, hogy agresszívnak titulálnak egy kutyát, és akkor már nem is adnak neki esélyt. De abból a szempontból még mindig biztonságosabb, hogy például egy ilyen bull típusú kutya akkor nem kerül ki naív emberekhez.
És ezek még olyan emberek voltak, akik nem is voltak annyira naívak, mert ők fogták a problémát, és ők akartak vele foglalkozni, és nekik az volt az első felajánlott lehetőség a menhely részéről, hogy oké, hát akkor hozzátok vissza, majd odaadjuk más valakinek. Tehát...
Igen, nem a lényeget oldották meg a probléma gyökerét, hanem egy felületiket dolgot kezeltek, és majd aztán majd... De alapvetően itt van a probléma sok mindenben egyébként, és nem csak az állattartásban, hogy az emberek valahogy így azt látom, hogy szervezetek is így söprögetik így a... Tehát nem a problémát oldjuk meg, ez nem a betegség. De az, hogy kenegetem a sebet, oké, de az mitől lett oda? Tehát, hogy azt kéne kideríteni, hogy mi az oka. És utána, ha az megoldódik onnantól kezdve, akkor már nem kell kenegetni azt a felületi valamit.
Igen, nagyon sokszor beszélünk az állatvédelem kapcsán, ez, hogy az, amit csinálunk, állatmentés, vagy amit a mai állatvédelem csinál, az a tűzoltás, az a jéghegy csúcsa. Igen. Itt legalapvetően kellene.
Ez az, ami csak összefogással valósulhat meg. Én például a már említett ideiglenes befogadókkal működő szervezetek körül a Mudi Fajta Mentő Egyesületet ismerem elég jól, jelenleg támogató tagként, és ők is egyre több kutyát kapnak. Részben azért, mert sok változás következett a mudi tenyésztésben, sok mudi kikerül a törzskönyves tenyésztés körein kívülre, egy részük átkerül szaporítókhoz, és kezd ez is egyfajta népszerű divatfajtává válni Magyarországon, hogy magyar fajta, intelligens, praktikus, egyre több kerül ki olyan környezetbe, ahonnan aztán menteni kell őket kvázi. Igénytelenebb
is egy kicsit, ugye a mudi?
Az igénytelenség ugye kicsit nehezen
definiálható
fogalom. Azért a mudikban is ott van az a rendkívül erős munkakedv többire, amivel nem minden átlagos ember tud kezdeni első körben bármit is, és ilyenkor sokszor vagy utcára kerülnek, vagy menhelyre. főleg amikor esetleg ez a munkakedv, a terelőztön például rossz irányba megy el, hajlamosak az ember bokáját, a bokáján keresztül kicsit rendre utasítani. Tehát ez gyakorlatilag az összes fajtához, kivéve azokhoz, amelyiket tényleg már generációkon át kanapékutyának szelektáltak, összes fajtához kell egy olyan képesség, hogy megadjuk neki azt, hogy ahogy említettem, hogy levezesse az energiáit.
Ez jó, ez.
És erre nincs tudatosság még ma a társadalomban.
De az is egy óriási probléma, nem tud ki ezt fordulni. Tehát most azért ezt mondjuk ki és valljuk be, hogyha van egy kutyatartó, aki szeretne, vagy bocsánat, van egy polgártársunk, aki szeretne kutyát, és szeretné megválasztani, hogy tényleg azt a fajtát, ami hozzá a legjobban élik az életkörülményeihez, és most mindegy, hogy menhelyről fogad be, vagy vásárol, igazából nem nagyon van olyan fórum, vagy olyan felület, ahol ő komoly szakmai tanácsot tud kapni, így ezzel, hogy ajánljatok nekem fajtát. Mert mit csinál? Fölmegy az internetre, és azt a sok hülyeséget össze-vissza olvassa, ami tele van szubjektív véleményekkel.
De szerintem, hogyha valaki nagyon, nagyon tudatosan akarja ezt az egész dolgot csinálni, előbb-utóbb megtalálja azokat. De nekem volt nem egy, nem kettő ismerősöm, aki már tényleg úgy volt, hogy az őrületbe kergetett.
Jó, hát olyanek
fajta
is vannak,
persze. Választása, akkor ő honnan válaszol magának kutyát. És akkor a végén már tényleg már én úgy voltam, hogy már itt nagyon próbáltam nagyon diplomatikusan mondani azt, hogy figyelj, amelyik tetszik, az vidd haza, de vidd már haza, mert már nem. Tehát azért én úgy gondolom, hogy egy csomó esetben az, hogy nem csak a fajta választás is, meg hogy azt a kutyát választom, az ilyen zsigerből jövő érzelmi dolog, hogy jaj, ez olyan cuki, jaj, ilyen van a
meg
szomszédnak,
jaj, ezt csinálta a filmben. Lesz, ha itthon is jaj,
és akkor kutya a filmben, ma a Malinois fajtánál sajnos.
Most már az is?
Kezd feljönni a Malinois, úgyhogy lassan már az utcákon is majd ilyen rendőrködő Malinoákkal találkozhatunk.
Én a Beagle-kön voltam ki, amikor ugye a Beagle volt nagyon nagy divat, és az egyik legnehezebben tartható fajta, hihetetlen keményfejű, abszolút nehezen szocializálódik a családba, szökös, nagyon hozzá kell, tehát hozzáértőnek kell lenni, viszont ő az a klasszikus kutyaforma, tehát ez a pöttyös, ugye volt a filmben is nagy sláger volt, és emlékszem, hogy akkor rengetegen szereztek be Beagle-t, és tömegével adták le őket, meg hajtották el otthonról, mert egyszerűen...
Ezt nem értem, hogyha valaki, az egy élőlény, tehát én ezt még mindig nem tudom, hogyha valakinek van egy... Múltkor pont a szomszédomban van most egy, most nem kutya, cica, és ilyen pici, és ment haza a szomszédasszony az M0-áson, és nyomott egy satúféket, mert azt látta, hogy az M0-ás közepén ott volt szerencsétlen kis cica középen, és mentek fölött át így az autók. Tehát az az ember, aki nem az M0-ásra rakta ki valószínű úgy a középre, hanem mellette van egy erdőssáv. Ne könyörgöm, tehát semmi felelősségérzet nincs az ilyenben.
De ezt nem lehet így sajnos, tehát ez úgy lehet csak a felelősségérzetet ilyenkor kikényszeríteni, hogy van jogszabályunk, és jelen esetben ugye házasított állat kitétele, előzés elhagyása tilos, sőt ebben a szituációban, amikor ilyen helyzetbe hozza, vagy adott esetben egy közútra, egy autópályára teszi ki, ez már a bűncselekménynek a kategóriája, és ilyenkor igenis ez retorziót, tehát főleg ha tudjuk, hogy kié, ha van rá tanú, ezt utána kell menni. Tehát aki ilyet megcsinál, annak szerintem hiába mondja el bárki, hogy de felelősség, meg hol a felelősség. És ilyenkor szoktam én mindig azt mondani, hogy beszéltünk arról, hogy ennek a szerencsétlen kismacskának is vannak jogai, vagy nincsenek jogai. Annyira fölösleges dolog szerintem arról beszélni, hogy az állatoknak vannak-e jogaik, vagy nem, mert nem tudnak élni vele. Tehát csak akkor tudjuk a jogaikat biztosítani, hogyha a tartójuk számára kötelezettségeket írunk elő, viszont ha ezeket a kötelezettségeket betartatjuk. És akkor viszont tudjuk az állatoknak az úgymond jogait biztosítani.
Igen, de itt jön megint az ivartalanítás és ugye a felelősségtartás. Hogyha tudom azt, hogy ez a cica ezt kölykezni fog, és nem tudok mit kezdeni azzal a 4-5 macskával, amit megfog, cicával, amit ugye létvilágra hoz, akkor ivartalanítson. De megint itt jön a mókuskerék, az pénzbe kerül, azzal foglalkozni kell, tehát hogy...
Meg egyébként is a kis cicák azok úgy aranyosak. Ugye az elején.
Az autópályán?
Ja nem, úgy az elején. Aranyos, aztán vagy utána, amikor már kéne vele valamit kezdeni, akkor már
persze.
Nem. Én láttam olyan Facebook csoportban, ami állatbarátoknak van kikiáltva, olyan diskurzust, ahol valaki falun élve a kintartott macskája esetében azon csodálkozott, hogy hát egyszer az ott lekölykezett. És akkor ott volt 5-6 kismacska, és akkor most mi legyen? És ő ezen meglepődött. És akkor meglepődött
akkor
kérdezve,
hogy Csezmé,
gólya hozza neked a macskát? Tehát ennyit értesz hozzá? Ennyire vagy egyszerű? És ennyire egyszerű?
Ezért kéne az ennyire oktatásba egyszerű bevezetni.
Ennyire egyszerű, igen, hogy ő ezen meglepődött. És akkor ott volt neki 5-6 macska, és ő közölte, hogy akkor most ezért jöjjenek ki az állatvédők, és ezt az 5-6 macskát vigyék el, ez nem az ő problémája, vigyék el.
Most képzeld el, hogy nagyon sok állatorvosi rendelő azért kellett bekamerázza a előtt. Igen, tehát nem a tolvajok vagy a rablók miatt kamerázták be, hanem azért, mert rendszeres volt, hogy ilyen ivarzási időszakban minden reggel egy doboz kismacska be volt téve. Tehát ez az állatom, volt olyan kollega, aki reggel egy hétvége után ment nyitni, 36 darab kismacska volt a kernyébe, 36 darab. És ugye be volt kamerázva, látta, hogy az egyik ki tette le, fogta, visszavitta neki, fel volt háborodva. Ugye, és ez maga ezért lett állatorvos, maga az állatok megmentője. Hát oldja meg, hát ez nem az én problémám, én nem tettek róla egy lekölykezet, és egyszerűen a problémát nem érti.
Hát itt van a probléma.
Tehát itt van a probléma, hogy ilyenkor aztán beszélhetünk itt mindenféle ilyen magas röptő eszmékről, amikor tényleg a legalján kell kezdeni ezt az egészet.
Igen, ez figyelembe kell venni, hogy ilyenek az emberek. Tehát ennyire egyszerű a gondolkodásmód, felelősségvállalás, az, hogy az én tetteimnek a következményével tisztában legyek, hogy azt felvállaljam, hogy azt mondjam, hogy elcsesztem, vagy akármi. Az nincs meg.
Nincs.
És akkor utána
bocsánat,
pedig jön a hárítás, toljuk
persze
át a felelősséget másra, oldja meg bárki más, csak én. Tehát most az elmúlt olyan egy évben jelent meg ez a rigmus, hogy igenis jöjjenek az állatvédők, és oldják meg, mert ez a dolgok, ezért kapják a fizetésüket,
nem ez a
meg a pénzüket.
Hajj.
De ezt halljuk. Ez egy olyan köznépi felfogás, ami úgy terjed, megy előre, ezt hajtogatják. Mert csináljuk a problémát, elhozok egy kutyát, elveszek egy macskát, akármilyen állatot, nem tudom tartani, stb. És hogyha, mit tudom én, félreneveltem a kutyámat, és szétszett az egész lakásomat, akkor választom a legegyszerűbb megoldást sok esetben, nem én, nagyon sokan választják, jobb esetben beviszi egy menhelyre. Hogy ez neki most már nem.
Oldják meg a menhelyem.
Oldja meg a menhely. És ez még a jobbik eset, mert a rosszabbik eset az, amikor fogja, fölköti a fára, aztán előtte még baltával szétveri a fejét. Úgyhogy ez a valóság.
Ez a valóság.
Ez a valóság. De vannak nagyon pozitív példák. Ugye hallottuk a Cori Beasley példáját, aki
igen,
igaz, hogy nehezített agility pályán gyakorolva azért megy ki, de te legalább őt fölvállaltad, és fölvállaltad mindazt a dolgot, ami vele együtt jár.
Tehát le a kalappal egyébként, mert én nem tudom, hogy tehát évente egy-két emberrel találkozom, aki így
biztos
áll hozzá.
Biztos, hogy nem volt véletlen Cori Beasleynek sem az a megérzése.
Igen.
Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél,
és köszönöm, hogy itt lehettem
a történetet.
Én is köszönöm.
Minden jót Cori Beasleyhez.
Meg lesz.
Köszönöm.